Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket. A mai Isten tiszteletünkön Lakatos Enikő lelkipásztor hirdeti az igét, és mutatja be majd nekünk a kórház misszió szolgálatát. Isten áldása legyen szolgálatán.
Áldás, békesség a testvéreknek, és akkor az apostoli köszöntéssel hadd köszöntsem a gyülekezetet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennálló énekként kezdjük a mai Isten tiszteletünket 66. Zsoltárunk első versével. 66. Zsoltár első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Leülve dicsérjük tovább a mi Urunkat, testvéreim, és énekeljük a 204. énekünket, első, második, harmadik versét. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, így kezdődik az ének. A mi segítségünk jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örökké való Isten. Amen. Istennek ígéje szól hozzánk, és szólít benneteket testvéreim Zsoltárok könyvéből, 46. Zsoltár verseiből olvasom, válogatott versekből, így szól hozzánk Isten szava. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is a vizek, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld, a seregek ura velünk van. Jákob Istene, a mi várunk. Isten tegye áldottá az ő szavait, válaszoljunk testvéreim, megszólító szavára, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennek és földnek, Ura, örökkévaló Isten, köszönjük neked bizonyosságunkat, amit ma is megerősítesz. Köszönjük azt, hogy te erős várunk vagy, hogy te ugyanaz az Isten vagy, Jákób Istene, mint Jézus Krisztus, aki meghalt és feltámadt, és nekünk életet ad. Köszönjük, Urunk, ennek a megbizonyosodását, és köszönjük, Urunk, hogy ez minden ige hirdetés során nyilvánvalóvá lesz, és bennünket erősít, megtart és őriz, hogy az élet a te rendelésed szerint folyhasson. És most mégis, Urunk Istenünk, az a hitbéli bizonyosság, amit kimondunk, az egyben bűnvallásra is indít bennünket. Könyörgünk, hogy bocsáss meg nekünk, hogyha nem látunk, téged saját magunkon kívül. Hogyha figyelmen kívül hagyjuk azt a kegyelmet, amiről éppen most tettünk bizonyságot. Könyörgünk a bűnbocsánatért, az új életért, mert hogyha túl sok volt az önös érdek, és túl sok volt a kicsiny hit, akkor homályosan láttuk meg a te igédben az útmutatást. Most mégis hozzád könyörgünk, fölfelé tekintünk, és a megbékélés ajándékáért könyörgünk, Urunk, hogy adj reménységet. Adj reménységet arra nézve, hogy nem az emberi akarat, nem a sokszor csetlőbotló lelki magatartás, nem az érzelmek, nem az indulatok rabságában akarunk vergődni, hanem a te láthatatlan világodnak örökkévaló forrását szeretnénk hordozni, akinek akarata van arra nézve, hogy megmutassa önmagát, és aki minden benne hívőt, aki néven szólítja őt, azt a tőle jövő békével, a te békéddel ajándékoz meg. Így szeretnénk, Urunk, elfogadni, befogadni, így szeretnénk most az igének, a te üzenetednek figyelmes hallgatói lenni, így szeretnénk, Urunk, személyes választ kapni bizonyos élethelyzetünkre, kérdéseinkre. Könyörgünk tehát, hogy nyisd meg a szívünket, nyisd ki az elménket, tisztíts meg a gondolatainkat, hogy csak rád figyeljünk, csak belőled építkezzünk, és csak feléd emeljük az életnek ajándékát, a Krisztus szeretetét most és minden időben. Amen. Testvéreim, megkezdett énekünket folytassuk, és készüljünk a ige hirdetésére. 204. ének, 4. verse, dicsértessél, Atya, Isten magasságban. Az a szent ige testvérek, amit Istennek lelke segítségül, hívásával, várásával hirdetek, és szeretnék közöttetek magyarázni, az megvan írva Lukács evangéliumában, 17. részéből olvasom az igét, 11-től 19. versig, így szól Isten szava, jól ismert történet, a 10 leprás meggyógyítása, hallgassátok figyelemmel. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak. És kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amikor odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsérte az Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt. Vajon nem 10-en tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen. És ezt mondta az Úr, kelj fel, menj el, és a te hited megtartott téged. Foglaljatok helyet, testvéreim, és gondoljuk ezt az igét együtt végig, hogy mit is üzen ma számunkra az örökkévaló Isten. Ahogy a legelején is indítottam ezt a gondolatsort, hát valószínűleg már jól ismert történet, amiről most prédikálok itt ebben a közösségben, de hát kicsit hadd legyen szubjektív ez az ige választás a tekintetben, hogy én most a kórház lelkészi szolgálatot képviselem lelkipásztorként, és hát mit is hozhatnék más, mint hogy egy gyógyítási történetet. Úgyhogy ennek a bevezetés, vagy szóval egy kicsit a saját személyes megszólítottságomat így beleágyazva ebbe az üzenetbe, innen indítsuk el ezt a történetet, gondoljuk együtt végig, mit is jelent ez számunkra itt ebben a közösségben. Kezdjük talán azzal, hogy ha csak egy mondattal kellene összefoglalni ezt az egész történetet, akkor azt lehetne mondani, hogy légy hálás Istennek mindazért a jótéteményért, amit te megtett már életed során. És bizony a hála, mint olyan, az nagyon sokszor, hát valahogy elmarad az ember életéből. Olyan magától érthetődőnek veszünk bizonyos dolgokat, és mi, akik a kórházi lelkészi szolgálatban vagyunk, és most azért mondom a mit, mert közöttetek is van itt egy nagyon hűséges szolgatárs, aki évek óta, évtizedek óta betegek között osztja meg az Isten szeretetét. Szóval mi azért ebben most már, ahogy látjuk a szükségben lévő ember sorsát, egy picit talán óvatosabbak vagyunk, hogy légy hálás azért, amit van, és ez nem az anyagi javakról van szó, hanem az egészségedért, az életedért, azért, hogy önálló tudsz lenni, hogy nem kell segítséget kérni, vagy igénybe venni arra, hogy egyáltalán a napi szükségleteket, a tisztálkodást, az étkezést az ember megtegye. Szóval légy hálás legelőször is, és mindezen felett ezt szeretném a szívetekre tenni. De a történet mégis onnan indul, és akkor egy kicsit kezdjünk ebbe úgy belemerülni, hogy van itt 10 leprás ember. A lepra most is gyógyíthatatlan. Tehát most már van persze gyógyszer rá. Azt mondják, ahogy én utána olvastam, nem vagyok orvos, tehát csak amennyire laikusként értettem meg, hogy van most már ellenszer, ha időben felfedezik, akkor ezt meg lehet gyógyítani. De hát itt megint a kulcskérdés, hogy felfedezik-e időben, mert mint minden, ugye a rák is, meg egyéb komoly betegség persze mutat jeleket, de az elején annyira nem specifikus, hogy nem lehet azzal azonosítani, hogy itt már baj van. Na ugyanez a lepránál is, ez a 10 leprás viszont már nagyon leprás volt, ugye a leprának az a tünete, a megmutatkozása, hogy fekélyes sebek alakulnak ki a testen, és egy idő után teljesen élettelenné válnak azok a részek, ahol kialakulnak ezek a fekélyek, míg nem le nem szárad, elegészen a keze, az ujja, az orra, a füle és mindene. Szóval egy nagyon embertelen, pusztító korról van szó. Abban az időben, amikor Jézus koráról beszélünk, nem tudta nyilván semmilyen gyógymód ekkor még nem volt, és egyébként nincs új a nap alatt, mint ahogy mi 2020-ban megismertük a karantén életet, hát ugyanaz volt Jézus korában is, hogy kizárták a közösségből mindazokat, akik fertőzöttek voltak, és ez, hát emlékszünk annak a negatív hatására, hogy milyen rendkívüli áldozattal jár az, hogy az ember nem járhat közösségbe, de azt is lehet logikusan megérteni, felfogni, hogy viszont a többiek, az egészségesek védelmében, ugye ezt nem lehetett másképpen megtenni. Na de ami miatt mégis rendkívül embertelen volt a leprások számára ez az élet, hogy nem volt semmilyen szociális védőháló, amit mi már azért magunkénak mondhatunk, és mivel a család volt az egyetlen közösség, aki a beteget, a gyengét, az öreget, az elesettet, a terhes édesanyát, a kisgyermekes édesanyát is elhordozta, tehát a nagy család, na de kirekesztették őket ebből a családi közösségből is, tehát a teljes biztos halál volt az útjuk. Egyrészt az állapotuk miatt, másrészt meg, ha nem segít nekik valaki, akkor nincs más válasz. Na most ebből az emberileg abszolút lehetetlen helyzetből indul ez a 10 leprás ember. Tehát ezt azért ecseteltem hosszan, hogy ezt így ezzel a szemmel nézzük meg, hogy 2 vagy 10 ember, akiknek gyakorlatilag nincs más út, mint hogy a messiáshoz forduljanak. Ott akkor emberileg semmilyen válasz nem volt. És akkor ezt úgy érezzük ebben, hogy ezek az emberek, akik között van egy samáriai is, látjuk a magát a történetet, vagy képzeljük el, hogy Jézus megy végig Samárián, Galileán keresztül, megy Jeruzsálembe, és ezek az emberek, hát most nem merülök el, hogy a samáriaiak milyen haragban voltak, de tudjátok ezt jól, hogy a samáriai nép és a zsidó nép nem voltak jó kapcsolatban. Ennek történelmi okai voltak, ugye sokszor úgy mentek helyeket, úgy értek el, hogy Samárián kellett volna végigmenni, és közben kerülő utat tettek, csak azért, mert az igaz hitben vitájuk volt, hogy kinek is van igazabb hite, a samáriaiaknak vagy a zsidóknak. Most ezt nem is hozom tovább, de hát ezt is ismerjük a saját életünkben, hogy bizony előfordul, hogy az ember perbe, haragba van, és ettől teljesen függetlenül ezek az emberek összeállnak, tehát a nyomorúság összehozza az embereket, a közös sors, a kilátástalannak tűnő emberi élethelyzet, és együtt kiabálnak Jézushoz. És ez az együtt való, ezben van egy nagy erő, az együtt közösen kimondott felkiáltásban, Jézus Mester, könyörülj rajtunk, tehát hogy kihez mehetnénk mi, ha nem te hozzád, te hozzád az élő Istenhez, aki megjelentél, akinek ereje és hatalma van a betegséget meggyógyítani, az életet megújítani, akinek ereje és hatalma van a halottakat föltámasztani, akinek hatalma és ereje van itt a semmiből, ugye a megromlott életből egy újat, egy egészen megerősített tisztát kialakítani, vagy abban megerősíteni a szenvedőket. Tehát oda mennek, oda szaladnak, és amikor meglátták, akkor Jézus rögtön válaszol. Tehát ez a második gondolatom, amit ide hoznék, vagy már most talán a harmadik, hogy Jézus meghallgatja a szükségben lévő embert. Tehát nem fordul el, nem teszi azt, amit mi sokszor megteszünk, és persze mindig az itt lévőek a kivételek, de hadd hozzam föl azt az emberi magatartást, hogy bizony látjuk, tudjuk, ismerjük bizonyos emberek nehéz sorsát, szenvedését, és nem teszünk érte. Ez Isten fiára soha nem volt jellemző. Ugye, aki megszólította, ahhoz szívből fordult mindig, teljes figyelemmel, és itt is ez történik. Ezek az emberek összeverődve, a szabályokat teljesen felrúgva, mert nekik nem lehetett volna oda menni Jézushoz, nekik külön elzárt közösségbe kellett volna lenni, nekik haragudni kellett volna egymásra, mert az egyik zsidó volt, a másik samáriai, ezek semmivel nem törődtek, ezek szívből odaálltak Isten elé, és azt mondták, te vagy az egyetlen, aki tudsz segíteni. Könyörülj rajtunk. És ez egy imádság. Könyörülj rajtunk. És ebben benne van az, hogy én kevés vagyok a magam megsebzett életével, és te pedig az vagy, aki vagy, és te Isten vagy. És akkor most egy picit kitérőbe kicsit hozzuk közelebb magunkhoz ezt a történetet, hogy most vajon betegek vagyunk-e, és akkor mindenki egy picit elgondolkozik ezen, most én is már abban a korban vagyok, ha mondhatok ilyet, és ezért is mosolygok rajta, mert nekem is új ez a helyzet, de hogy szóval van egy pont, amikor az ember azért érzi, hogy most már figyelni kell az egészségére. Mert hogy nem olyan magától értetődő ez, hogy jól vagyok. De vannak itt köztünk jóval fiatalabbak is, akiknek még erre nincsen szükségük, viszont azt mindannyian kimondhatjuk, és ezt hadd tegyem a szívetekre, hogy valamennyien hordozzuk az Istentől való elfordulásnak a, hát mondjam így, hogy a betegségét. Tehát az első ember pár lázadása az öröklődik a generációkon keresztül, és bár gyönyörűek a gyerekeink, és nagyon szeretjük őket, de mindenki tudja, érzi, éli, hogy az Istenhez való fordulás az bizony egy tudatos lépés, mert könnyebb a nemet megélni. Könnyebb. Bennünk van ez az akarat, hogy majd én tudom, majd én megcsinálom, nem akarok én tartozni senkihez, különösen nem egy láthatatlan Istenhez. És hogyha más betegséget nem is hordozunk, de azt az akaratot, vagy azt az önzést, vagy azt a magamat fölé helyezem bizonyos helyzetekben, a többiek fölé magatartást, ezt egészen biztosan. És aztán, aki meg még itt-ott fáj, és itt-ott szükség van arra, hogy segítséget kérjen, hogy orvosi beavatkozásokkal kell együtt élnie, az pontosan tudja, hogy milyen az, hogy fájdalom, milyen az, hogy fönt és lent érzelmileg, mert újra reménykedni, újra csalódni, újra megerősödni, újra elkeseredni. Na, szóval bárki is van itt most közöttünk, akinek egyik, vagy másik, vagy mindkét állapot a szívében benne van, az pontosan tudja, hogy csak egyedül, úgy éppen úgy, mint a 10 leprásnál, a jó Isten segíthet. Isten Jézus Krisztusban. Az az Isten Jézus Krisztusban, aki a fájdalmainkat elveszi, hogyha itt, meg ott, meg amott fáj, legalábbis segít hordozni, a életünket pedig megtartja. Ha szívből oda tesszük az megújított élet vágyát, akkor bűneinket megbocsátja, és reménységet ad. Ahogy imádkoztuk, a kezdő imádságban békességet. Olyan békét, ami csak is tőle jön. Szóval Jézus odafigyel ezekre az emberekre, Jézus rátok is odafigyel, Jézus mindannyiunkra odafigyel, szólítsuk meg, merjünk hozzá kiáltani, könyörülj rajtunk. És mit mond Jézus? Menjetek a papokhoz, menjetek a lelkészekhez, mutassátok meg magatokat, és majd ők, hiszen ők abban a korban a legműveltebb emberek, tehát magát, a diagnózist is fel tudják állítani, ott megint van egy ilyen szabályszerűsége a dolognak, tehát ott a mózesi könyvekben azért olvashatunk erről, hogy a papok az őrzői a tisztaságnak, vagyis annak, hogy a közösség tiszta maradjon, tehát minden ilyen jellegű betegségnél a papoknak kell először bemutatni a gyógyult betegeknek magukat, és akkor úgy lehetne őket visszaemelni a közösségbe. Tehát menjetek a papokhoz. És akkor itt most hadd hozzam az be, hogy bizalom. Mert ezek az emberek nem gondolják felül, vagy nem bírálják felül azt, amit Jézus mond. És ez egy nagyon nagy üzenet. Hogy bejövök a templomba, hozom a magam baját, ha mondhatok ilyet, hallok egy igét, prédikál a lelkipásztor, esetleg valami megszólít engem ebben az igében, vagy a válaszban, de kimegyek a templomból, és azt gondolom, hogy ó, nem volt az mégse annyira élő, fontos. És elsodornak a hétköznapi dolgok. Azt hiszem, hogy ez nagyon is életszerű. És ezek az emberek, akik a nyomorúságukban oda mennek Jézushoz, és tulajdonképpen még sértve is érezhetnék magukat annak kapcsán, hogy hát de miért is menjünk mi a lelkészekhez? Hát az, hogy leprások vagyunk, ez teljesen egyértelmű. Az, hogy lesz róla egy tanúsítványunk, hogy betegek vagyunk, az megint most miért is kell? Tehát mi gyógyulni szeretnénk, mi Isten fiától szeretnénk gyógyulni. Tehát ha most ezt a gondolatot tovább vinném, amit most itt próbáltam behozni nektek, testvéreim, akkor érzitek, hogy lehetne okoskodni. Vagy lehetett volna okoskodni. Lehetett volna felülírni azt, hogy ugyan, nem is úgy van az, meg nem így, nem jó, meg túl sokat kér, meg nekünk már úgy is mindegy. Szóval amiket mi magunk szoktunk mondani. És akkor ezt hadd tegyem ide, szívetekre, testvéreim, hogy az a szívbéli bizalom, ami a hitünknek az alapja, hogy az Úr Jézus Krisztus, amit mond, azt megtesszük. Na ez maradjon meg a ti szívetekben is. Hogy amit Istentől kaptok, bármi is legyen az, az élet. És azt merjétek otthon, a családjaitokban, a munkátokban, az életetekben, a betegségetekben, az Istentől elforduló életünkben, mert újra és újra vissza kell, hogy forduljunk Istenhez, és újra letesszük az Istentől való elfordulás métejét. Na szóval ebben merjünk egyrészt odafordulni, ugye ezt mondtam ki az előbb, másrészt meg merjünk meghallani, ami ránk érvényes. Merjetek, testvérek, az igéből táplálkozni. És ne akarjatok felülírni dolgokat, amit konkrétan Isten számotokra ad, mert ma is élő és ható az ő igéje, és ma is, most 2025-ben ugyanúgy gyógyult lelkek, gyógyult életek támadnak Isten igéje kapcsán. És a következő gondolat, amit megint behoznék, hogy mennek a papokhoz, de, és ez itt egy lényeges dolog, még mielőtt odaértek volna, ezek a sebek leszáradnak, megtisztultak. Tehát oda se kellett menni. Nem is kellett az a tanúsítvány, hogy rendbe vagytok, mehettek a közösségbe, hanem már útközben az Isten meg új életet teremtő akarata elvégezte a maga dolgát. Hányszor van úgy az ember, hogy a saját harcának ítél meg bizonyos élethelyzeteket, és hát jól vagy rosszul többnyire hibákkal elkezdünk a túlélés felé egyensúlyozni. És elvesztjük azt a fonalat, azt a nagyon biztos fonalat, amit ez az ige üzen, hogyha oda kiáltunk, ha felfelé kiáltunk Istenhez, ha együtt tesszük meg, ha ebben erős, mély elköteleződés, bizalom van, akkor Isten akkor is cselekszik, amikor mi erre nem gondolunk. Hogy Isten jelen van az életünkben. Jelen van az életünkben úgy, hogy közben lehet, hogy fáj, hogy közben lehet, hogy azt érezzük, hogy hát, jobb lett volna, ha nem így lett volna, szóval, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi ezt rövid távon elgondoltuk. Lehet, hogy ez sokkal hosszabb távon fog majd beigazolódni, hogy akkor miért is úgy alakultak a dolgok, de Isten egészen biztos, hogy nem hagyja válasz nélkül az őszinte hozzá intézett imádságos szót. Isten nem hagyja válasz nélkül. Ha mertek és fordultok az élő Istenhez, a ti életetek kérdéseiben, akkor Isten azt megtartó szeretettel újra és újra oda adja számotokra, mármint az ő a hit ajándékát és a reménység bizalmát. És akkor az ember lép tovább, hogy haladjon az élet, igaz? És akkor ebben a történetben, ahogy mennek, hogy felszabadulnak, boldogok, hát ugye képzeljük el mindenki, aki most tényleg itt fáj, ott fáj állapotban van, hogy egyszer csak ennek vége van. És nem kell ezzel törődni, se időt, se energiát, se pénzt nem kell többet rá költeni. Na most azt azért hadd mondjam még ki, hogy de ezek az emberek, ahogy elindulnak, vannak, akik mennek tovább az életükben, mert van feladatuk, van családjuk, van földjük, van kiért dolgozni, miért dolgozni, de az tény, hogy egy valaki visszamegy, és hálás szívvel a jó téteményért köszönetet mond. És akkor még ezt a gondolatot hadd tegyem még ide a híveknek, hogy a gyógyulás áldott ajándékát sokszor sokféleképpen át tudjuk élni. Mert hiszen mindenki, aki itt van, az él az imádság áldott erejével. De vajon megtesszük-e azt, hogy utána megosztjuk ezt a szeretteinkkel, a közösségünkkel, de legfőképpen kimondjuk azt Istennek. Mert hogy Isten cselekedett ebben a történetben, ez nem kérdés, ezzel kezdtem, hogy ez egy rendkívül agresszív betegség mind a mai napig, és itt nagyon nehéz ma is meggyógyítani. Harmadik világ még mindig szenvedettől a betegségtől. Hogy ki volt a tanúja annak, hogy Isten cselekedett, hát mondhatnám azt, hogy tulajdonképpen senki, mert egy következmény, Isten cselekedett láthatatlan módon, és egy következménye lett annak, hogy ezek az emberek meggyógyultak. De hadd tegyem ide a szívetekre, hogy a teremtést annak idején, a világ kezdetének pillanatában látta-e bármelyikünk is, mind a mai napig vitatkoznak azon a tudósok, hogy hogyan alakulhatott ki ez az egész galaxis, abba a Föld és az élet, de azon a ponton nincs vita, hogy ezt valamikor valaki elindította. Mert az lehetetlenség, hogy ez csak úgy magától egymásnak csapódnak óriási atomok, vagy aprócskák, mindegy is. Tehát, hogy az a fajta világmozgás elinduljon, ami az életnek az alapja kellett, hogy legyen. Tehát volt szemtanúja, ezt szerettem volna most így ide kitenni a közös gondolkodásba. Volt a teremtésnek szemtanúja? Nem volt. Volt a feltámadásnak szemtanúja? Nem volt. Pedig az ugyanaz az a mementó, hogy azt mondja Isten, legyen élet. Az, ami eddig volt, elmúlik, és valami egészen más lesz. Ennek az örökségét hordozunk. Van a mi életünkben, amikor úgy nagy változás van, és Isten megsegít, van szemtanúja? Sokszor nincs. És Isten cselekszik az életünkben. Tehát ez a láthatatlan Isten jelenlétét, aki nagyon is látható azok számára, akik őt segítségül hívják, és megszólítják, és élnek a szeretett közösségében. Na ezt a titkot hozom én most ide hozzátok, testvéreim, hogy ezt merjétek magatokra venni. Mert ez a 10 leprás közül egy ember igenis felvállalta, és azt mondta, mindenki gyógyult lett, és mindenki hálás volt, és mindenki örült ennek, és mindenki vitte tovább az életet. De egy valaki visszament Jézushoz, a lábai elé borult, és dicsérte, így mondja az írás, hogy és dicsérte az Istent. Leborult Jézus lábánál, és hálát adott neki, ez pedig samáriai volt. Tehát hálát adott Istennek. És nem azt mondta, amit mi szoktunk mondani, hogy hú, már megint szerencsém volt, hú, mekkora nagy nehéz helyzetben én olyan ügyes voltam, olyan rengeteget készültem, tanultam, meg olyan jó kapcsolatrendszerem van, miket szoktunk, ilyesféléket szoktunk mondani, igaz? És nem ezt mondjuk, hanem végre mondjuk ki, mint ahogy ez a samáriai ember, hálát adok neked, mert te vagy az életem forrása, aki engem megtartottál. És kérem is, és az záróimádságban majd legyen is alkalmunk arra, akár itt a csendes percek során, hogy mindenki fogalmazza azt meg, hogy miért hálás az Istennek az életében. Mi az, amiben megmagyarázhatatlan módon, de mindenki számára teljesen nyilvánvalóan Isten cselekedett, és az újat, valami egészen különlegeset hozott számára. És ez az ember, aki ezt megtette, hát ahogy kezdtem ott a magyarázat elején, neki nem kellett volna ezt megtenni, nem feltétlen kellett volna megtennie, hiszen ő pont az az népcsoportból való, aki haragba volt a zsidókkal. De amit ez a történet is üzen, az, hogy az Isten szeretete nem elválaszt, hanem összeköt minket. Az Isten szeretete igenis összeköt testvéreim bennünket, függetlenül attól, hogy milyenek a preferenciáink, hogy honnan jövünk, hol nőttünk föl, milyen sérelmeket hozunk magunkkal, függetlenül attól, hogy kik vagyunk, abban a közös identitásban mégiscsak megegyezünk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Isten gyermekei vagyunk, és ettől a ponttól kezdve már nem választ el semmi. Jézus Krisztus tekintjük az életünk urának, mindent a kezébe teszünk le, betegséget, szenvedést, lázadást az Isten akaratától. És ha ez megvan, akkor egy és ugyanazon hittel, szeretetben testvérek vagyunk. És ebben megint csak erősítelek titeket, hogy ezt mondjuk ki. Mondjuk ki az Istennek, mondjuk el neki újra és újra, mert ha van ennek egy lélektani része, hogy tudom én azt, de ha hangosan kimondom, akkor az sokkal konkrétabbá válik az én számomra. És hogyha ezt én kimerem mondani, akkor a környezetem is látja, tehát hatással tudok lenni a környezetemre. Mert ez nagyon fontos. Mindenki hatással van a környezetére. Ha legalább arra, akivel együtt él, a munkahelyen töltjük az életünk nagyobb részét. Tehát, hogy látszik az, és ebből fakad az, hogy olyan más a keresztény ember. Kevesebben vagyunk a többségi társadalomhoz képest, nem csak itt, hanem sok országban, de mégis a hatás. A hatás az rendkívüli tud lenni, mert más. És legyünk hatással, testvéreim, a környezetünkre. És akkor az utolsó gondolat, vagy talán itt a lezárása ennek az egésznek, hogyha ezt megéljük, és hogyha ebben az Isten dicséretben bátrak és erősek tudunk maradni, akkor az Úr Jézus Krisztus szava erősítsen bennünket, aki azt mondja, kelj fel, menj el, mert a te hited megtartott téged, és bizony nagyon nagy szükség van erre a hitvallásra az életünk során. A családi életünk során, a gyülekezeti életünk során, a munkánk során, hogy megtartson bennünket a Krisztus hit, hogy legyünk, merjünk és legyünk bátrak, hogy az elesettek, a keresők, a talajvesztettek körében kapaszkodót, szívbéli bizalmat és meggyőződést tudjunk hirdetni az életünkkel. Isten áldjon tehát ebben meg bennünket, hogy gyógyultan távozzunk a mai Isten tiszteletről, vagy legalábbis egy lépést tegyünk ezért meg, hogy Istennek a lelke munkálkodja ki bennünk a gyógyulás ajándékát, és úgy menjünk haza, úgy menjünk az ebéd elé, úgy járuljunk a családi ebéd elé, hogy valami nagy felszabadulátsággal, hálát adva Isten jelenlétének mondjuk ki, hogy hozzátartozunk, és így a mieinket és a ránk bízottakat is ebbe a közösségbe segítsük, most és minden időben. Amen. Gyertek testvéreim, feleljünk a 724. dicséretünkkel, az 5. verset, igaz? Vagy bocsánat, 724. első-második versét énekeljük el. Igen, foglaljunk helyet, kicsit segítenek itt nekem, köszönöm. És akkor egy imádsággal válaszoljunk itt most az elhangzottakra, és utána pedig kérem, hogy egy csendes ráfelelésben ti magatok is vigyétek a Jóisten elé az életünket, életünket. Köszönjük, Úrunk Istenünk, az igének az ajándékát. Hálásak vagyunk azért, hogy te ma is megerősítesz bennünket, hogy áldott az a lét, amit te képviselsz, hogy gondod van ránk, hogy cselekszel, hogy elrejtett módon sokszor a szemek előtt, de mégis olyan konkrét vagy, amikor változást eszközölsz az életünkben. Köszönjük és hálásak vagyunk a hitért, annak ajándékáért, hogy az gyógyír és megerősítés a mindennapokban. Nem kell szorongani, nem kell a magányosság folytogató félelmében benne lenni, hanem igenis átéljük, hogy ahol ketten és hárman a te nevedben összegyűlünk, ott jelen vagy, vezetsz és támogatsz bennünket. Engedd, Úristen, hogy ebben a támogatásban most is ide járuljunk eléd, hogy megköszönjük fiad Jézus Krisztus kereszthalálának virágát, hogy érezzük és megéljük, hogy a szenvedésből megszületett élet az bennünket előbbre visz. Ez az, amit örökségül kaptunk, ezt köszönjük meg neked, és ezt szeretnénk tovább adni a ránk bízottaknak. Így szeretnénk nem csak a közvetlen szeretteinket megajándékozni a Krisztus hit adományával, hanem a szenvedő emberek sokaságát, akiknek nehéz a mindennap, vagy azért, mert betegségnek a sebeit hordozzák, és testfájdalmában vannak, vagy azért, mert a lélek sebeit hordozzák, és kiúttalan az életük, nem tudják, hogy merre menjenek tovább. Könyörülő Isten, vigasztald az ilyen nehézségben, gyötrelemben, és kilátástalanságban lévő embereket, akár a gyülekezetünk tagjaiból, akár itt a közösségben, ebben a pátyi közösségben, akár a református egyházunk közösségében, de a teremtett világ közösségében a segítségre szorulók sóhaját, Úristen, halld meg, és légy hozzájuk irgalmas. És közben hadd hozzunk még ide a hálánkat a gyülekezet aprajáért, nagyjáért. Köszönjük meg azt, hadd köszönjem itt meg azt erről a helyről, hogy hangzik a kórházlelkészi szolgálatnak a súlya, rangja, fontossága, hogy bizony a szolgálat épp arról szól, hogy hálából teszem ezt mind, nem azért, hogy magamról bizonyságot tegyek, hanem azért, hogy Krisztus szeretete járja át a megsebzett szíveket. Köszönöm a gyülekezetben végzett szolgálatok lehetőségét, azt is, hogy fiatalok vannak, ebben a közösségben, hogy él az ige. Hálás szívvel köszönöm ennek a szép templomnak, a hajléknak az ajándékát, hogy ti gondot viseltek rá, hogy hangzik az orgonán a csodálatos, szép református énekszó. Hálás szívvel, lelkünket hozzád emelve, Krisztus, te hozzád, te érted, könyörgünk tehát. Tarts meg ezt a gyülekezetet, a szolgáló lelkipásztort családjával, a presbitériumot a gondnokkal, családjával, akik vállalják a felelősséget ennek az egyházi ügynek, Isten országának képviseletét ebben a világban. És közben imádkozunk, hogy légy az életünk része, és add meg a mindennapi kenyeret a te rendelésed szerint. Amen. Imádkozzatok. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, foglaljatok helyet, és hallgassátok meg lelkipásztorotoktól a hirdetéseket.
Megköszönöm a mai igehirdetést, Isten áldását kérjük Lakatos Enikő lelkipásztor életére, szolgálatára. Még most a hirdetések után be fogja mutatni nekünk a kórházmisszió szolgálatát, egy nagyon fontos szolgálat, és a mai persejpénzünkkel is szeretnénk a kórházmissziót támogatni. Hirdetem, hogy vasárnaponként 9 óra 20-tól imaközösségben vagyunk együtt a gyülekezeti házban. Szeretettel hívogatjuk azokat a testvéreket, akik imádságban hordozzák a gyülekezet tagjait és az igei alkalmakat. Kedden 9 órakor tartunk gyülekezeti bibliaórát. Csütörtök délután az idős otthonokban lesz istentisztelet. Csütörtök este 7 órakor kóruspróba, utána 8:30-tól imaközösség. Péntek este 6 órakor és 8 órakor lesz ifjúsági bibliaóra. Péntek este 6 órakor a tanítványság kérdései sorozat következő alkalmát tartjuk, és ugyancsak péntek este 8 órakor a férfiköri alkalmunk is meg lesz tartva. Jövő vasárnap, a hónap utolsó vasárnapja, úrvacsoraosztás lesz, de érvénybe lép a nyári időszámítás, nem marad el ebben az évben sem, hogy a március utolsó vasárnapján egy órával előreállítjuk az órát, tehát korábban fog kezdődni a mostanihoz képest az istentisztelet, így jöjjünk, így készüljünk. És jövő vasárnap délután 5 órakor Váncsa Gábor színművész fog egy monodrámát előadni Augustinusról, Ágostonról, és erre is nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt a gyülekezeti házunkba. Hirdetem már most, hogy a nyári gyermektáborunk június 30-tól július 4-ig lesz, és az erről, ezzel kapcsolatos tudnivalókat a gyülekezet honlapján olvashatjuk. Minden évben szoktunk tartani egy gyülekezeti hétvégét, amelyik ebben az évben úgy alakult, hogy nem a hét végére, hanem a hét elejére kerül. Július 6-tól 9-ig, vasárnaptól szerdáig Nagybörzsönyben, és erre is lehet jelentkezni. Az iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. És most visszaadom a szót Lakatos Enélkül lelkipásztornak, hogy mutassa be nekünk a kórház misszió szolgálatát.
Tehát igazából csak készültem ugyan hosszabbal, de azt hiszem az idő is most már elszaladt, úgyhogy akkor igazán, de mégis, hogy bemutassuk a szolgálatot, na, tehát hogy is van ez. Valahol indítsuk el, és aztán konkrétan fogom mondani, hogy miért is fontos a kórházlelkészi szolgálat. Egyébként 30 éve van kórházlelkészi szolgálat, néhány éve volt ennek a 30 éves, azt hiszem 2-3 éve volt a 30 éves ünnepség. Tehát ez rendszerváltást követően indult el, hogy a gyülekezetekből kilépünk, és miért fontos, hogy kilépjünk a templom falain kívül, és úgynevezett társadalmi missziót végezzünk, mert ebben az egész sok szövegben az a kép érdekes, hogy az embert nagyon sokféle réteg veszi körül, hogyha az embert antropológiailag nézzük, amiben a bibliai szemlélet is ugyanazt képviseli, tehát a sok ezer éves biblikus gondolkodás ugyanazt képviseli, mint ma a WHO, hogy az ember test, lélek, szellem együtt, és hogy a kulturális, környezeti jóllét állapot az igenis hatással van a gyógyulásra, és ebbe beletartozik a vallásosság. Tehát ma ez a 2000-es évek óta le van írva, ez már 20 év, tehát hogy test, lélek, szellem, holisztikus gyógyítás, ilyeneket biztos tetszettek már hallani, tehát ezt a bibliai emberkép ugyanígy mondja. Nagyon sokféle dolgot lehetne mondani, itt én ma is egy gyógyítási történetet hoztam, sok gyógyítási történet van a Bibliában, de ami legfontosabb, hogy minden egyes gyógyítási történetnél az a kulcs, hogy akarsz-e meggyógyulni, tehát a hit. És amikor ez a kérdés föl van téve, és igen a válasz, akkor ott indulnak el a dolgok. Tehát a betegség tudatosítása és abból való gyógyulás teljes belső vágya, az kulcskérdés ma is a gyógyítás folyamatában. Ma is. Akik, ha esetleg van köztünk orvos, akkor azt tudhatja, hogy a terápia az egyik embernél hat, a másiknál ugyanaz a terápia nem hat. Szóval a kulcs, az ember mindig kell a gyógyuláshoz, azt mondom. De milyen ma a gyógyítás? Hát nézzétek, ez egy ilyen átlagos korterem, amit ide behoztam. Szóval, hogy a gyógyulásra szoruló beteg ember, aki tehát fáj önmagában, meg nem kap levegőt, meg szúr a szíve, meg mit tudom, minden, de még amellett az a nagyon komoly egzisztenciális félelem, hogy mi lesz velem, hogy fogok én ebből kikeveredni. És ebben ez a túlmedikalizált környezet, amit ott képen hozok, az nem segít. Tehát csipog, sípol minden, lóg mindenhol valami, és hát most hosszan mondhatnám, hogy milyen az egészségügy. Egyébként mindig is egy nehéz terület volt, mert a szükségben lévő emberrel foglalkozni, az mindig nem volt. Sose volt könnyű, de most pont ez az emberi erőforrás része hiányzik legjobban. Tehát nincs türelem, mert emberhiányal, mindenhol emberhiányal küzdenek, nővér tekintetében biztos, és pont az, aki odafordulhatna, abból van a legkevesebb. És akkor így jön be az egészségügyi szakszemélyzet, hát itt az alá is húztam, de tulajdonképpen így jön be a lelkészek nagyon-nagyon fontos szerepe, és így jön be az önkéntesek fontos szerepe. Tehát volt egy rövid időszak a COVID ideje alatti időszak, meg utána egy kicsit, hogy nem engedték az önkénteseknek a bentlétét, de most már ezen túl vagyunk, és minél többen csak egy jó szóra, szó szerint, csak egy jó szóra bemenni, és ha minden nap megkérdezik valakitől azt, hogy hogy vagy, az gyógyulást jelent. Ha elmondhatja, hogy egyébként ő hogy érzi magát, az igenis a gyógyítási folyamatban az nagyon sokat segít. Akkor számok, néhány számot hoztam. 30 éves, igen, azt elmondtam. 45 kórházlelkész szolgál a református egyházban. Kerületenként, ezt látjátok, így oszlik meg, hogy 10-12 személy. 36 fő városban, 9 fő vidéken dolgozik. Most a vidéken azt úgy kell, hogy valami nagyváros mellett falusi pap, már egyszerűen szólva, és akkor van egy félállás a kórházlelkészi szolgálatban, és akkor a környező városba bejár egy-egy napon. Nyilván talán nem minden nap, de mondjuk egy héten kétszer, háromszor valószínűleg. És akkor a nagyvárosokban Debrecen, Miskolc, Budapest, ott több kórházlelkész szolgál, Budapesten három kórházlelkész szolgál, én negyedikként külön státuszban vagyok, mert a Református Pulmonológiai Centrumban szolgálok, itt a szomszédotokban, Török Bálinton, és a Betesdának is külön státusza van, mert tehát ezt nem kell bemutatnom, a Betesd a kórházat, ott három kórházlelkész van. Tehát a Református Pulmonológiai Centrumban még egyedül vagyok, de hát ennek pont egy éve, hogy átvette az egyház, tehát a fenntartói jogokat az egyház képviseli, és én még csak egy fél éve vagyok ott. Viszont a Betesda az megint azt hiszem 30 éves, mert ott a 90-es években sikerült átvenni az egyháznak, és ott már három státusszal. Tehát ez a 36 fő, vagy 45 fő, ezen fölül van a két egyházi kórháznak a státuszai. Úgyhogy nagyságrendileg egy 50 főről van szó. És akkor hát hadd hozzam a diakonisszák jelmondatát, hogy ez nem a mi önmegvalósítási szolgálatunk, hanem hiszen egész nap az ember nagyon súlyos betegek között van, tehát itt nincs mit megvalósítani a saját ambícióimból, itt a segítségem van. A hangsúly, de azért tudok, merek és szeretek segíteni, mert én is kaptam ezt az erőt valakitől, és ez pedig az örökkévaló Isten. És hát hoztam még egy igét, amit én nagyon szeretek ide a kórház lelkészi szolgálatába, hogy aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgálatok. Ez a mondat, ami a hierarchikus piramist megfordítja, és Jézus azt mondja, hogy hát nem a vezérigazgató, meg a, majdnem mondtam, hogy a miniszterelnök, de most ilyet nem mondunk, hanem szóval, hogy nem azok a pozíciók a legerősebbek, amiket így a polgári életünk során megtapasztalunk, hanem sokkal inkább az az erő, az motivál bennünket, hogyha oda tudunk menni az emberek közé, és a másik szolgájává tudunk lenni. Hát emlékeztek a lábmosás történetére, pont ezt hozza közénk Jézus Krisztus. Miből is táplálkozik ez a szolgálat? Hát a Isten kapcsolatból. Nem lehet betegek között egyébként Isten szeretet nélkül jelen lenni, mert egy idő után a másik nyomora agyonnyom. Agyonnyom. Tehát ha nem tudom magamat, ugye nagyon divatos szó ez, hogy szupervízió, meg mit tudom, csoport terápia, ezek is vannak, és jók is, de ez se elég. Tehát kiégett gyógyítói szakszemélyzettel találkozunk nap, mint nap, sokszor. És az egyetlen kulcs az, hogyha Istenhez viszem a betegeket, akkor meg tudok erősödni, és akkor nem terhes ez a szolgálat. Mit csinálunk mi? Oda megyünk a betegemberhez, amit az előbb mondtam, hogy megkérdezzük tőle, hogy hogy van, ez rendkívül sokat jelent, és oda megyünk a hozzátartozóhoz. Na, ez még egyszer ugyanannyi. Mert a szeretett nagymama, a szeretett édesapa, a szeretett édesanya, szóval azok a státuszok, aki a család fenntartó, vagy a családot összefogó személy, mikor ott fekszik teljes kiszolgáltatottságban, az hatalmas trauma a körülötte lévőknek. És akkor beszabályozzák nyilván a kórházak a működésük kapcsán, hogy csak ekkor jöhetsz, ennyit lehet, annyit lehet. Tehát, hogy eleve nagyon kevés az az idő, amit együtt tudnak a betegekkel tölteni, és akkor, na de hát ki, őket ki hallgatja meg? Szóval ki az, aki ők rájuk is figyel? Nyilván itt megint a kórház lelkésznek van egy óriási szerepe, vagy adott esetben az önkéntes szolgálattevőnek, hogy odafordulni a másikhoz. De én, mivel intézményben dolgozom, én a szakdolgozók felé is fordulok. Itt egy táblacserés intézetről beszélünk, úgyhogy itt még az alapokat tesszük le, de hát a Betesda kórháznak a nagyon sokrétű munkatársak felé való szolgálatát, hát talán nem kell itt bemutatnom, de amit csak egyetlen dolgot hadd mondjak, hogy ami úgy biztosan érzitek ennek a súlyát, templom építésnek a projektjében, ha mondhatok ilyet, tehát hogy tehát már nem csak a szándék van meg a Betesda részéről, hanem már komoly lépések vannak annak kapcsán, hogy egy saját templomot építsenek föl. És ez belülről indult el, a dolgozók igényei alapján, és hát azt hiszem, ez önmagáért beszél. Tehát amikor a dolgozók is már azt magukénak érzik ezt az Istenhitet, és a közösség alkalmaikat nem a mit tudom én milyen teremben szeretnék megélni, hanem Isten házában. És ezért tesznek. És miért? Hát mert hálásak vagyunk, hogy Jézus Krisztus minket is megszabadított. Mit csinálunk mi? Akkor itt ilyen paneleket hoztam, részt veszünk a holisztikus gyógyításban, spirituálisan támogatjuk a betegeket, a hozzátartozókat, meghallgatjuk őket, reményt adunk, segítjük őket a megküzdésben. Szóval azért az, aki volt már beteg, és mondjuk heteket töltött bent a kórházban, az tudja, hogy nagyon nehéz elfogadni azért ott azt, hogy nem, semmi se úgy van, ahogy otthon szokott lenni, és ez bizony szorongással jár. Nem vagyok ura a helyzetemnek, nincs meg hozzá se a képességem, se a tudásom, hogy ura legyek. De hát itt egy utolsó kérdést teszek fel, hogy tagja a gyógyító közösségnek a lelkipásztor. Ez mind a mai napig egy komoly, tehát 30 éves a szolgálat, és mind a mai napig egy komoly kérdés. Ez egy kicsit az egyéni lelkészeknek a szolgálatára van bízva, mennyire tudják magukat ott egy kicsit elfogadtatni, és hogy azért is nagyon köszönöm a megszólalás lehetőségét, hogy tudjatok róla, nagyon fontos. És még mindig nem ült be 30 év után sem a egészségügyi dolgozóknak az életébe az, tehát magától érthetődő lenne, hogy van lelkész is, nem csak pszichológus. Itt csak annyit szeretnék, egy mondat arról, hogy van természetesen annak a munkának, amit lelki gondozásnak hívunk, van pszichológiai alapja, és ezt Rogers nevéhez kapcsolódik. Talán ez a rajz, amit megrajzoltam, hogy mit csinál a lelki gondozó, mindenfelé kapcsolódást keres, befelé, fölfelé, mindenek fölött, Istentől táplálkozik, befelé, önismeret. Tehát amíg a saját mumusaimmal nem küzdöttem meg, addig nem tudok segíteni. Tehát akkor fogok tudni segíteni a tiszta a lelkem, és akkor utána tudok kifelé is menni. Illetve mit csinál a lelki gondozó, meg a lelki gondozott? Tehát itt én ezt a spirituális teret hoztam be, ami sokkal tágabb, mint a vallásosság. Tehát ott minden, ami az egyénen túlmutat, az már a spiritualitás. De ezt azért hangsúlyozom, és nem a vallást hozom be, mert mi az átlag társadalmi preferenciával találkozunk, akik ott vagyunk a betegek között, és az a helyzet, hogy hát nagyon, jóval kevesebben vannak azok, akik tudatosan vallásosok. Tehát nem is tudom, akik templomba járok, hát azok még kevesebben. De van egy spirituális éhség. Ezt egyértelműen látszik. Mindenki elgondolkodik a diagnózis után, hogy akkor hogy is tovább. És akkor már csak egy-két kockát hozok arról, hogy hol vagyok én. Látjátok, egy csodálatos helyen. Úgy ismerhetitek, mint tüdőgyógyintézet. Egyébként jövőre lesz 100 éves ez az intézet, úgyhogy biztos itt is hallani fogtok majd ennek a ünnepség sorozatáról. Egy éve a Református Egyház vette át ennek az intézetnek a működését, és hát összesen 320 ágy van, 325 dolgozó van, aktív tüdőgyógyászat, tehát egy szakmás kórház, kizárólag tüdőgyógyászattal, egyébként Pátyi ellátóhelyünk, kizárólag tüdőgyógyászattal foglalkozik, úgyhogy akinek bármilyen aktív, tehát ugye, ha bekerül tüdő problémával, akkor oda kerül be hozzánk, illetve onkológiai ellátás is van, rehabilitáció is van, tehát légzésrehabilitáció, nehéz légzéssel, asztmával, COPD-vel kapcsolatosan, és van egy remekül működő gyermekosztályunk is. És végül már, hogy hadd köszönje meg a figyelmet, és igazából ezzel a római levélből hozott igével teszem még egyszer hangsúlyossá a szolgálatunkat, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, a betegeknek is javukra van a betegségből való felépülés, és hát nekünk meg, akik mellettük állunk, minden élettörténet egy hatalmas tanítás, hogy figyeljünk oda egymásra. Köszönöm tehát akkor még egyszer itt a megszólalás lehetőségét, és záróének, igaz? Ami következik, záróének, áldás és himnuszt szoktátok elénekelni, úgyhogy elénekeljük a himnuszt együtt. 724. dicséretnek a 3., 4., 5. versét énekeljük el. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.